Dicséretét énekeljük a 296. dicséretünk első versszakát. A 296. dicséret első versszaka így kezdődik: széttündöklő hajnalcsillag. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliuma 4. fejezetéből, a 4. fejezet 16. versétől a 30. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Amikor Názáretbe ment, tudnélik Jézus, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk: ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk: biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta: bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra. Úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Teológusként a mi tanulmányaink lényegében a prédikálás körül forognak. Sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan kell egy beszédet elkészíteni, hogy annak milyen részei is vannak. Gyakoroljuk a különböző esetekre, alkalmakra irandó prédikációk módszereit, hogyan kell megírni egy-egy ilyen prédikációt. És végeredményben, ha belegondolunk, még a dogmatikai, az összes bibliai tudomány igazából arra van kihegyezve, azért van benne a stúdiumunkban, hogy minél jobb és jobb prédikációkat tudjunk írni. És magának a prédikálásnak is talán az az értelme, hogy igazából Isten üzenetét próbáljuk vele közelebb hozni a mai kor emberéhez. És mintha meg lennénk győződve arról, hogy egy prédikáció akkor jó, hogyha tele van újszerű meglátásokkal, az adott hallgatóságot felemelő nagyszerű gondolatokkal, olyan kifejezésekkel, olyan gondolatokkal, amelyek egy-egy aha élményt generálnak az emberekben, a hallgatóságban. És egy-egy jó prédikáció csak nagyon-nagyon finoman kellene, hogy utaljon arra, hogy bizony mi emberek bűnösök is vagyunk. Amivel jó lenne mit kezdeni, jó lenne valamit kezdeni, jó lenne ezzel valamit kezdeni, de azért nagyon-nagyon ne hangsúlyozzuk, mert zokon veszik az emberek. És végeredményben meg is vagyok győződve arról, hogy nem sokáig maradhatnék a teológián, hogyha úgy prédikálnék, hogy a prédikációim hatására a hallgatóság rendre azt érezné, hogy ezt a teológust el kéne tenni láb alól. Megvallom előttetek, amikor végigolvastam először ezt a szöveget, engem első pillanatra az ragadott meg benne, az kapott meg igazán, hogy hogyan lehetséges az, hogy amíg Jézus prédikációjának első felére az egész hallgatóság azt mondja, hogy egyetértünk veled, és mindenki elégedett volt, azután néhány mondatával, tényleg csupán néhány mondatával Jézus képes volt annyira felhergelni, annyira dübe hozni ezt a zsinagógai hallgatóságot, hogy azok meg akarták őt ölni. Sőt, nem csak meg akarták, meg is próbálták őt ölni. Vajon mi történhetett itt? Mi volt az, ami kiváltotta ezt a hatást ezekből az emberekből? Hisz nem tett más Jézus, csak felolvasott egy ézsaiási proféciát, azután pedig felolvasott, azaz, hogy inkább szabadon idézett két egyébként eléggé ismert ószövetségi történetet. Első pillantásra nem is érthető igazából, hogy mi volt az, ami ennyire bosszantotta azokat az embereket ott. Vizsgáljuk hát meg most ezt a történetet együtt, hogy megértsük, mert úgy vélem, hogy nagyon komoly és számunkra is aktuális üzenete van. Először is fontos kiemelni azt, hogy Lukács evangéliumában ez Jézus első prédikációja, legalábbis az első olyan prédikációja, amelynek a szövege fennmaradt. Olyan ez, mint egy programbeszéd, mint amikor egy politikus elmondja, hogy mit is szeretne igazából csinálni a következő időszakban. Jézus itt ebben a prédikációban összefoglalja, hogy mit is fog csinálni a következő időszakban. És ilyen szempontból úgy vélem, hogy advent idején is nagyon fontos, hogy ezzel a szöveggel, ennek a tartalmával megismerkedjünk, hogy lássuk azt, hogy Jézus hogyan tekintett saját magára, hogy mit látott fontosnak az ő működésében. Hiszen mi is most éppen az ő második eljövetelére várunk, és visszaemlékezünk karácsonykor majd az ő megszületésére. Ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy ő saját magáról mit gondolt, hogy nehogy véletlenül tévútra jussunk. Nos, hát azt látjuk, hogy Jézus szombaton bemegy a zsinagógába. Egy teljesen megszokott istentiszteleti alkalomra, és szót kér. És odaadják neki Ézsaiás proféta könyvét is. Nagyon érdekes, hogy Lukács leírja, hogy mindenkinek a tekintete rajta függött. Már hallottak róla, tudták, hogy máshol már tett csodákat, prédikált, de most járt először Názáretben, azon a településen, ahol ő a gyermekkorát töltötte. És Jézus előveszi Ézsaiás proféta könyvét, kinyitja azt annak 61. fejezeténél, és elkezdi olvasni. És ebben a szövegben egy messiási proféciát olvashatunk, hogy mit is fog csinálni az eljövendő messiás, amikor megérkezik. És mit is fog csinálni? Azt olvassuk, hogy evangéliumot hirdet a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását. Úgy vélem teljesen egyértelmű, főképpen, hogyha kicsit megvizsgáljuk még a görög szöveget is, hogy itt nem a szószoros értelmében vett szegényekről van szó csupán. Róluk is, de sokkal inkább valamiféle lelki, spirituális szegénységről van szó. Hiszen látjuk, hogy később számos gazdag ember is megy Jézus közelébe, például Zákeus. Tehát nem csak az anyagi értelemben vett szegényekről van szó. És az is egyértelmű, hogy a fogság is csak átvitten értendő. Az ember szellemi, lelki értelemben vett rabságáról van szó. És az is lényeges, hogy a vakság is elsősorban lelki értelemben értendő, hisz azért az egy elég korlátozott messiási program lenne, ha csak a szembetegeket akarná meggyógyítani Jézus. Valljuk be, hogy azért ez nem lenne teljes. Tehát a szegények, a foglyok és a vakok. Ez a három csoport. És mi a közös bennük? Az, hogy mind a három csoportnak nagyon nagy szüksége van a külső segítségre. És végül pedig azt olvasta Jézus, azt hallottuk mi is, hogy az az eljövendő messiás feladata, hogy hirdesse az Úr kedves esztendejét. És ez a kedves esztendő, ez nem egy akármilyen esztendő. Ezt nagyon jól ismerték a zsidók. Ősi szokás volt ekkor már náluk. Minden 50 évben egyszer volt egy olyan esztendő, amikor mindenkinek az adósságát elengedték. Amikor az összes az adóssága miatt rabszolga sorba került ember felszabadult. Amikor az összes olyan föld, amit egy ősi nemzetségi föld, amit eladtak, az visszakerült jogos tulajdonosához. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mennyire várták ezt az esztendőt mindig, számoltak vissza addig, amíg el nem érkezett az esztendő azok, akik el voltak nyomva, akik adósságok miatt szenvedtek, akik rabszolgák voltak. És Jézus eljön, és azt mondja itt, Názáretben, hogy beteljesedett, elérkezett ez az esztendő, elérkezett az elengedés, a kegyelem, a megbocsátás esztendeje. Most éppen az ő működésével, az ő szolgálatával érkezett el ez az esztendő. Tehát Jézus elsődleges programja az, hogy hirdesse Isten kegyelmét. A lelki, szellemi értelemben vett foglyokat kiszabadítsa, a lelki vakságban szenvedőknek megnyissa a szemét, és elengedje az adósságot. És valóban, ha belegondolunk, hogy mit is tett ő utána a földi működése során, azt látjuk, hogy pontosan ezt csinálta. Bűnöket bocsátott meg, embereket szabadított ki megkötözöttségek alól, démonok által fogságba vetett embereket szabadított meg, gyógyított, vakokat is meggyógyított. És végül azt látjuk, hogy kereszthalálával tetőzte be ezt az egész küldetést, amire itt már legelső prédikációjában is utalt. Van azonban ezzel a felolvasott ézsaiási ige szakasszal kapcsolatban egy érdekesség. Erre mi így majdnem 2000 évvel később, talán nem is figyelünk fel, ahogy halljuk ezt a szakaszt, de abban majdnem teljesen biztos vagyok, hogy akik ott ültek, rögtön tudták, hogy amikor összegöngyölíti Jézus ezt a tekercset, akkor valami nagyon furcsa dolog történt. Ugyanis Jézus nem egy mondat végén hagyta abba a felolvasást, hanem egy vesszőnél. Valahol a felénél hagyta abba a mondatot. És nem akármilyen mondatot hagyott abba a felénél. Ennek is üzenet értéke van. Hiszen a felolvasott igeszakasz így ért véget. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. És itt összegöngyölítette a tekercset. De a mondat úgy folytatódik, hirdetem Istenünk bosszúállásának napját. Jézus tehát nagyon tudatosan hagyta abba a felolvasást, ott és akkor. Mindenki tudta, hogy hogyan folytatódna ez a szöveg, amelyben Isten ítéletét hirdeti a próféta. De Jézus ezt már nem olvasta fel. Ezzel is azt hangsúlyozta, hogy ő csak és kizárólag Isten kegyelmét jött hirdetni ebbe a világba. Az ítéletet ne tőle várjuk. Talán erre most mi is mindannyian csak bólintunk, hogy igen, úgy, mint azok a názáreti zsidók, egyetértünk ezzel, hogy hát Jézusnak tényleg a kegyelmet kell hirdetnie. De úgy gondolom, hogy ez nem magától értetődő, és nem mindenki szemében magától értetődő. Nagyon sokan várták ugyanis már akkor is, és ma is, hogy Jézus nem csak a kegyelmet hozza el, hanem elhozza az ítéletet is. Gondoljunk csak vissza, ugyancsak Lukácsnál, keresztelő János személyére. Mit mond ő az eljövendő messiásról? Azt mondja, hogy ő majd csűrébe hordja a gabonát, de az értéktelen pejvát megégeti örökkévaló tűzzel. És hát keresztelő János ebben annyira biztos volt, hogy el is kezdte az ítélet hirdetést ott már saját hatáskörben. Nem is akárkivel, hanem egyenesen Heródessel, az akkori éppen ott azon a területen uralkodó személlyel. őt erkölcstelen életmódja miatt ítélte el, aki hát emiatt börtönbe is zárta Keresztelő Jánost. És nagyon úgy tűnik, hogy Keresztelő János még a börtönben is úgy gondolta, hogy egyszer csak el fog jönni ez az ítélet. Hogy lehet, hogy Jézus nem úgy kezdte el a szolgálatát, de biztos, hogy át fog váltani valamikor az ítéletre. És ahogy hallja a híreket, ezt szinte lehet követni az evangélium, hogy jönnek hozzá a hírek, hogy ez a Jézus ez betegeket gyógyít, ez prédikál és a kegyelmet hirdeti, akkor elküldi a szolgáit, a tanítványait, hogy kérdezzék már meg még egyszer Jézust, hogy most valóban te vagy az? Tényleg téged várjunk? Most persze nem értjük, hogy van ez, hogy nem hirdetsz ítéletet. És megkérdezik Jézustól, le van írva ez is Lukácsnál, hogy Mester, valóban te vagy az eljövendő? Tényleg téged kellett várnunk? És akkor Jézus mit mond nekik? Majdnem szó szerint ugyanazt, mint amit felolvasott Ézsaiásnál. Emberek, nyissátok ki a szemeteket. Lássátok meg, a vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, a bűnök bocsáttatnak meg. És egyetlen egy mondatot tesz hozzá még, ami valószínűleg Keresztelő Jánosnak is hatalmas üzenet volt. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Bizony meg lehet Jézusban botránkozni azért is, mert ő kegyelmet hirdet és nem ítéletet. Hát szegény Keresztelő János valószínűleg mást várt ténylegesen, mint amit kapott. És hát nagyon sokan vannak, akik nem értik meg ezt a kegyelmet, és látjuk, hogy Jézus életében is számos olyan önhitt farizeussal találkozott, akik nem tudták megérteni, hogy mit keres ez a mester, ez a tanító, a bűnösök, a prostituáltak, a vámszedők és hasonlók közelében. Miért hozzájuk meg? Miért nem a szent emberekhez megy? És amikor ezekhez megy, ezekhez a bűnösökhöz, akkor is miért nem a bűneiket olvassa a fejükre? Miért nem ítéli el őket? Hát azért nem ítéli el, mert nem ezért jött. És ezt már ott, akkor Názáretben megmondta. Nem ezért jött. Ő az Atya kegyelmes esztendejét hirdeti. Azt a kegyelmet, amire már olyan régóta vártunk. És hát Jézus felolvassa az Ézsaiás igeszakaszt, és mindenki egyet is ért vele. Tetszett az embereknek ez a program, hisz tényleg jól hangzik első hallásra, és ha nem is nézünk így a mélyére, hogy milyen szép és nagyszerű dolog az, hogy a vakok látnak, a foglyok megszabadulnak. Csak éppen egyetlen egy probléma volt ott és akkor, hogy ezek a názáretiek nem tudták elhinni, hogy mindezt éppen ez a Jézus fogja elhozni. Ez az ember, akit láttak ők felnőni, aki ott volt gyermek, akinek ismerték az édesapját, ismerték, hogy ő a József fia, tudták, hogy kik a testvérei, és ki az édesanyja. És kimondatlanul is arra kérték Jézust, hogy adjon nekik bizonyítékot, bizonyítsa be nekik, hogy valóban ő a messiás. Hiszen ha ő az, megteheti ezt. Jeleket, csodákat tehet, miért nem gyógyít meg ott rögtön valakit? És Jézus nem teszi ezt meg. Nagyon érdekes, hogy nem teszi ezt meg. Pedig nagyon is emberi dolog ez a kételkedés. Amikor én ezt így végig gondoltam, először az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy ma nagyon sokan azért panaszkodnak, hogy jaj, én tudnék hinni Jézusban, ha megjelenne itt előttünk. Ha valóban itt végigjönne, és itt végigjönne, amikor ezen a piros szőnyegen, és látnánk, hogy kicsoda ő, akkor tudnék hinni. De milyen érdekes, hogy a názáretiek éppen ezért nem hittek. Mert látták, hogy ő az. És látták, hogy ez egy húsvér ember. Nagyon érdekes, hogy mint a mindig csak a kifogásokat keresnénk. És amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott, hogy néhány héttel ezelőtt az egyik ifjúsági bibliaórán, amit tartottam, az egyik srác, aki kicsit gyanúsan sokat kérdez, mintha csak bosszantani szeretne ezzel, amikor éppen Krisztusról beszéltünk és beszélgettünk, akkor így rámutatott a Bibliára, és azt kérdezte, hogy mondd meg nekem, hogy miért kellene nekem ezt elhinni? Miért? Miért? Tehát, hogy mivel tudod bebizonyítani nekem? Bizonyítsd be, hogy igaz mindaz, ami le van írva benne. És akkor elkezdtem sorolni a megtanult érveket, bizonyítékokat, hogy hát ezért, meg ezért, meg ezért, és közben gondoltam végig, és döbbentem rá, hogy ez nem egy matematikai képlet, amit be lehet bizonyítani, hogy ha ezt, meg ezt, meg ezt elmondom, akkor egyenlőségjel megtér, mint hogyha lenne egy recept. Ez nem így működik. Tehát, hogy nem lehet bebizonyítani, hogy miért higgyünk. Ha be lehetne bizonyítani, akkor már nagyon régen mindenki keresztény lenne, úgy gondolom. És akkor értettem meg igazából, hogy miért válaszolja ezt Jézus. Miért ez a válasz, hogy nem kezd el bizonygatni, nem hozza a jeleket. Hanem egy nagyon-nagyon fontos dolog történik, ami kulcs ebben a történetben. Jézus elkezd két ószövetségi történetről beszélni. Talán mindannyian jól ismerjük ezt a két történetet, de pár mondatban azért felelevenítem. Az egyikben egy pogány özvegyasszonyról van szó. És ezt az özvegyasszonyt akkor ismerjük meg, amikor már több éve szárasság, és ennek következtében éhínség van az egész Közel-Keleten. Ennek az özvegyasszonynak már csak egy maréknyi lisztje és egy kevés olaja van, miközben van egy kisfia. Ebből a kevés lisztből nagyjából még egy étkezésre való kenyeret tudna sütni. És ekkor megjelenik ott Illés próféta. És egy pár mondatnyi beszélgetés után azt mondja ennek az özvegyasszonynak, tudom, hogy neked már csak ennyi liszted van, de süss nekem abból egy kenyeret, mert éhes vagyok. Elképesztő szemtelenség. Szinte felháborító, hogy ilyet mond ez a próféta. Tehát, hogy a gyerekétől vegye el az utolsó morzsákat is. De annyit mond neki, hogy ha ezt megteszed, az Úr meg fog áldani téged, és nem fog kifogyni se az olajat, se a liszted. Pillanatra gondoljunk bele, hogy mit él át ez az özvegyasszony. Milyen lehetőségei vannak. Mondhatja azt, hogy nem adom oda. Megesztjük ma, holnap éhen halunk. De nem, végig gondolta, hogy semmi más lehetősége nincs, mint hogyha ennek a vadidegen, ismeretlen prófétának odaadja az utolsót is, és szinte beleugrik a sötétségbe, bízva abban, hogy hát, ha tényleg igaza van ennek a prófétának. És megteszi, és valóban megtörténik a csoda. A másik történet pedig egy egészen más helyzetben lévő emberről szól. Ez a bizonyos Naamán egy valószínűleg nagyon tehetős, gazdag, hatalommal bíró ember volt, akivel viszont egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog történik, leprás lesz. A korszakban ez egy gyógyíthatatlan betegség, előbb-utóbb hosszú szenvedések következtében belehalt mindenki, aki ezt megkapta. És hát természetesen senki nem tudta őt meggyógyítani. Éppen ezért, amikor hallott ez az egyébként szíriai hadvezír arról, hogy Izrael földjén van egy próféta, aki csodákat tesz, mint egy utolsó szalmaszláként azt mondja, rendben, menjünk el hozzájuk. Igaz, hogy lenézzük ezeket a zsidókat, gyengébbek nálunk, primitívebbek, más istent imádnak, de próbáljuk meg, nincs más lehetőségem. És elmegy oda hozzá, és Elizeus, ez a próféta, ami csak arra sem méltatja, hogy kimenjen hozzá. Csak kiüzen neki, hogy ember, meg akarsz gyógyulni, menjél, fülödj meg 7-szer a Jordánban. És akkor leírja a királyok könyve, hogy nagyon ideges lesz ez a Naamán. Nagyon-nagyon felhúzza magát. Ezért jöttem el idáig. És komolyan szórakozol velem, hogy menjek és fürödjek meg abban a patakban, ahol kisgyerekek lubickolnak, és ott mossák a ruhájukat. Most én komolyan a nagy hadvezér menjek és fürödjek meg ott. És már menne el, amikor oda mennek hozzá a szolgálja, és azt mondják, hogy főnök, most komolyan, van más lehetőséged? Van bármi más lehetőséged? Gondold végig. Megfürdesz, mi történik legfeljebb? Nem gyógyulsz meg. Mi más lehetőséged van? És akkor azt mondja, jó, rendben van, tegyük meg. Elmegy, megfürdik, és meggyógyul. Nem tudom, érezzük a két történetnek a közös, hasonló motivumát. Mert nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert ott Názáretben azok a zsidók megértették. Ők nagyon jól értették, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy mindkét esetben olyan emberekről van szó, akik nagyon jól tudják, hogy teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nagyon jól tudják, hogy csak és kizárólag Isten segíthet rajtuk. Nincs más lehetőségük, se pénzzel, bármivel, semmi lehetőségük nincs. És miért mondja ezt akkor ott Jézus ezeknek a názáreti zsidóknak? Azt mondja, hogy emberek, ti bizonyítékot követeltek tőlem. Ti azt akarjátok, hogy valamit mutassak nektek, de én nagyon jól tudom, hogy akármit mutatnék, akármilyen csodát tennék, ti akkor sem hinnétek nekem. Mert nincs meg bennetek az a lelkület, ami ebben a két emberben megvolt. Az a lelkület, hogy ők tudták, hogy csak és kizárólag Istenben bízhatnak. Az, amit valahogy így ír le az Új Szövetség, hogy a lelki szegények, akik tudják magukról, hogy nincsen más lehetőségük ebben az életben. És nézzük meg, hogy mit olvas fel Ézsaiástól Jézus. Milyen helyzetben vannak ott azok a csoportok. A fogoly. Ki tud-e szabadulni magától? Nem. Csak akkor tud, ha valaki kiszabadítja. A vak mire képes magától? Csak akkor tud valamit kezdeni, ha valaki segít neki, ha valaki meggyógyítja. És erről beszél Jézus, hogy ez a lelkület kell. Nem bizonyítékok, nem arról van szó, hogy bármit is be tudnánk bizonyítani vele kapcsolatban. Sőt, még ő sem kezdett bizonygatni. Nagyon érdekes, hogy számtalanszor látjuk azt, hogy Jézus olyan embereknek, akik teljesen önhittek, nem kezd el beszélni. Tehát hogy az egyik legmegdöbbentőbb, amikor Heródessel szemben áll Jézus. És mindenki azt hinné, hogy végre ott áll vele szemben, és megmondja neki, hogy nagyon-nagyon nincsenek rendben a dolgok. Valami olyasmit, ahogy Keresztelő Jánost elképzeljük, egy tüzes prédikációban elítéli. De nem, egy szót se szól. Azért nem szól egy szót sem, mert tudja jól, hogy ennek az embernek, ahogy ugyancsak egy bibliai fogalom, megkeményedett a szíve, hogy neki semmiféle prédikáció nem lenne hatásos, neki semmiféle csoda nem lenne hatásos. Tehát az a nagy tanúsága ennek a két példázatnak, hogy tényleg azt értsük meg, hogy ez a lelkület az, amikor az ember tényleg Isten kezébe teszi le az életét, és azt mondja, hogy Uram, rajtad kívül nincsen senkim, senki nem segíthet. És ehhez nem feltétlenül kell az, hogy valaki valóságosan, fizikai értelemben ennyire kiszolgáltatott legyen, hogy valóban vak legyen, hogy valóban teljesen szegény legyen. Ehhez egy ilyen lelki beállítottság kell, egy valós és igazi önkép kell. Az, hogy lássuk azt, hogy emberileg nézve az Istennel szemben nem tudunk megállni. Senki és senki nem tud megállni. A legjobbak, a legszentebbek sem. És mi sem egyszerű hétköznapi emberek sem. Csak akkor tudunk megállni, hogyha belekapaszkodunk abba, hogy ő elküldte a fiát, aki meghirdette ezt a kegyelmi esztendőt, ezt az évet, ezt a kegyelmi évet. Tehát nagyon, nagyon érdekesen hangzik, de mégis arra biztatok mindenkit, hogy legyünk foglyok, legyünk vakok, és legyünk szegények, hogy meggazdagodhassunk, hogy újra lássunk, hogy újra szabadok lehessünk. És ne szégyeljük ezt az állapotot, ne szégyeljük a vakságot, ne szégyeljük a fogságot, ne szégyeljük a szegénységet, hanem vállaljuk fel Isten előtt. És akkor tudunk megszabadulni, mert azok a názáreti zsidók, ők nem vállalták fel. Ők nagyon azt hitték, hogy ők bizony teljesen igaz emberek, akik szombaton ott ülnek a zsinagógában, mint mi vasárnap a templomban. Azt hitték, hogy nekik aztán nincsen szükség a kegyelemre. De nagyon is szükségük van a kegyelemre. És remélem, hogy most ti kedves testvérén nem háborodtok fel, és nem botránkoztok meg ezen az üzenetem, mint azok a názáreti zsidók, és tudjátok úgy, mint ahogy az új szövetségben az a sok-sok béna, vak, csonka-bonka megragadni tényleg azt a kegyelmet, amit Isten küld és ad nekünk, és tudjunk ebben a lelkületben készülni, hogy lássuk tisztán, hogy kicsoda az a Jézus, akinek az eljövetelét várjuk, ahogyan ő magáról beszél, és lássuk tisztán, hogy kik vagyunk mi, hogy lássuk valóban, hogy a foglyok várják a szabadulást. Amen. Most pedig egy csendes percben kiki vigye imádságban Isten elé az ő kérését és bűnvallását.